Van múltad. Az első pesti egyetemi rádió történelmi hangtára. Visszaemlékezések, életutak. Nagy Pálné.
Margit néni, mikor tetszett születni?
1934. október 3-án. Szabolcs megyébe leveleken.
És hogy emlékszik vissza a gyerekkorára? Volt testvére Margit néninek?
Négyen voltunk testvérek. Jó gyerekkorom volt. Csak az egészben az volt a szomorú, hogy anyánk meghalt 10 éves koromban. És a nagymama nevelt minket.
És hogy tetszik visszaemlékezni a második világháború előtti időszakra? Ugye hát akkor még kisgyerek tetszett lenni.
Hát még gyerek voltam, annyira nem tudok visszaemlékezni, ugye. Hát abban az időben nem volt még ennyi kocsi, emlékszem rá, hogy mikor jött a járási tiszti főorvos, előttünk ment el az utcán, akkor kiszaladtunk az útra, és amíg beláttuk, néztük a kocsit, nem úgy volt, mint most, hogy ugye minden udvaron ott van a kocsi.
Háborúból mire tetszik emlékezni? Hogy alakult akkor ott az élet?
Hát a háború után nagyon nehéz helyzet volt. Ugye mindent elvittek, a németek is elvitték, az oroszok is elvittek mindent, úgyhogy bizony sokszor oda kellett állni sorba zsírért, azt mire kivártuk a sorunkat, egy fél kiló zsírt adtak egy családnak, és mire kivártuk a sort, akkor kijelentették, hogy elfogyott. Nehéz idők voltak azok, aztán ilyen kukoricás kenyeret ettünk. A sógorom mindig azt mondta, hogy nem azért hagytuk abba az evést, mert már jól laktunk, hanem azért, hogy a kukoricás kenyér feltörte a szánkpadlását.
Igen, hogy megdagad, és akkor...
Igen. Úgyhogy nem volt könnyű. Jegyrendszer volt, és a férjem az mindig szokta mondani, hogy itt Pesten is, hát 15 dek a kenyeret adtak egy napra, bement az üzletbe, aztán semmi más nem volt a hentes üzletbe, csak egy vándorzászló. Aztán mondta, hogy kérek egy 1/4 kiló vándorzászlót.
És mit jelképezett az a vándorzászló?
Hát az egy kitüntetett üzlet volt. Nem volt benne semmi, úgyhogy szóval nem könnyű idők voltak. Na, se városon, lejártak a városiak falura, hoztak ruha, nemüket, cipőt, ezt-azt, aztán cseréltünk. Akinek volt egy kis krumpli, vagy bab, vagy liszt, adtunk érte élelmet a ruháért. A háború után volt ez már. A háború alatt bizony nagyon féltünk, mert este már mindig jöttek a gépek, aztán annyi gép jött, hogy sokszor az eget nem lehetett látni. Akkor már mindig mentünk a bunkerba. Minden családnak ki volt adva, hogy kell bunkert ásni. És akkor úgy, mikor jöttek a gépek, akkor már futottunk oda, mert az valamennyire védelmet nyújtott hogy géppuskáztak, mert először fasorokba bújtunk el a fák, hogy megvédenek, de viszont a fasorokat géppuskázták, és akkor mondták, hogy nem szabad a fasorba menni, hanem be kell menni, mindenkinek építeni kell bunkert, és oda kell menekülni.
Jártak ebben az időszakban iskolába?
Jártunk, hogyne. Jártunk egészen addig, amíg oda közel nem jött a front. És nagyon féltünk akkor is, mikor a németek jöttek, aztán mindig a kábelukat, még nekünk kellett rávigyázni, akik ott közel laktak, hogy nehogy elvágják, mert akkor kiírtották volna az egész családot. És akkor is nagyon féltünk, meg mikor az oroszok bejöttek, akkor is nagyon féltünk, mert azok meg aztán végképp mindent vittek, amit találtak.
Hogyan emlékszik vissza a közösségi életre ez alatt, az idő alatt? Mennyire kerültek esetleg szorosabb kapcsolatba mondjuk a többi családdal?
Hát közösségi élet az volt olyan értelemben, hogy azért nagyon mozgósítottak mindenkit, mert ugye hát az újjáépítést mentünk mi ilyen közmunkára. Mert ugye Hát romokban volt az ország, és hát nem válogattak annyira, hogy na mostan te kimaradsz, vagy nem mensz, vagy nem akarok menni. Menni kellett mindenkinek. Rá ki volt szabva, hogy most ez a feladat, most az a feladat, és mentünk. Azért nem fizettek ám semmit. Úgy mentünk, hát menni kellett. És hát ugye felépítettük az országot, ez a mi korosztályunk, mert mi építettük fel, és sajnos így kiszúrtak velünk ennyi nyugdíjjal.
Abban az időszakban hogy folyt az oktatás? Mennyien voltak a teremben? Milyen tantárgyak voltak? Például történelmet hogy tanulták?
Édeském, összemont osztályok voltak. Volt olyan tanítónő, vagy tanító, aki 3 osztályt vitt egy terembe, amelyiknek adott olyan feladatot, hogy mostan dolgozatot kell írni, most számtant kellett kiszámítani, valamilyen olyan számtant feladatot, a másiknak meg előadást tartott, úgyhogy mindig be volt osztva a csoport, ez ezt csinál, az azt csinál, nem volt könnyű azoknak se. Hát a történelmet az akkor úgy tanították, hogy bizony nem a valóságnak megfelelően. Mert ugye mi tudjuk, hogy jöttek be az oroszok, meg mit műveltek, és ugye azokat nagyon dicsőítették.
Már akkor is, amikor tulajdonképpen minden a szemük előtt folyt, igen. Már akkor is mást mondtak, máshogy magyarázták.
Másképp magyarázták, igen. Holott mi tudtuk azt, hogy mi történt. De semmit nem úgy, ahogyan az megtörtént.
Háború után hogy alakult? Utána a középiskolába ment a Margit néni, utána mi történt?
Középiskolába mentem. Mi voltunk, a mi korosztályunk, a 34-es évjárat volt, az első, akik 8 osztályt elvégeztük, és onnan mentünk középiskolába. Hát Nyíregyházra volt a legközelebb eső város, és oda jártunk be gimnáziumba. Na most 2 évig jártam, de 2 év után jött aztán a teljesesítés, és ugye mindent elvettek, a bátyámat bevonultatták katonának, és én is abba hagytam az iskolát akkor, és a tanácshoz mentem dolgozni, mert akkor tanácsrendszer volt, és oda mentem el dolgozni, egészen addig, amíg férhez nem mentem, ott dolgoztam.
Tehát tulajdonképpen 16 éves lehetett, amikor már el kellett menni a középiskolából dolgozni?
Igen, igen, igen.
És mit tetszett ott dolgozni?
Hát a tanácsnál akkor volt adóhivatal, beszolgáltatás, meg hát ilyen ügyintézések, tudod, voltak. Hát akkor a beszolgáltatás úgy ment, hogy mindenkinek, akinek földje volt, mindenből kellett beadni. Baromfitól kezdve, tojásig, zsirig, attól függően, hogy hány aranykoronás volt az a föld, és hát ki volt vetve mindenkire, még vágó marhát is kellett beadni, hát az úgy ment, hogy egyiknek 80 kilót, a másiknak 150 kilót, és akkor összeálltak, megvettek egy tehenet, és akkor nem levágva, hanem élő súlyba szállították, mondjuk Budapest közvágóhidra, vagy Győrbe, és akkor hát azt mindig nyilván kellett tartani, hogy ki mennyit adott be, vagy hogy teljesítette a beszolgáltatást. Még ha disznót vágtak, abból is nem volt érdekes, hogy nem maradt a családnak egy deka zsír se, akkor is be kellett adni azt a mennyiséget, amit kivetettek rá, hogy egy disznóvágás után ennyi zsírt be kell adni. Szóval szomorú idők voltak azok. És így kényszerítették az embereket be a TSZ-be.
Sokan voltak olyanok, akiknek pont emiatt abba kellett így hagyni akár a középiskolát, vagy esetleg az általános iskolát is, amikor ez
hát
történt?
Általános iskolát nem igen hagyták abba, de a középiskolát igen, mert akkor olyan nehéz helyzet jött, hogy bizony, hát nem volt semmi bevétel, nem tudták a szülők fedezni a tanulmányokat. Mert még a vonat jegyeket se tudták megvenni. És hát sajnos, ugye ahol 4 gyerek volt, hát ott nem volt könnyű a helyzet.
És a Margit néni testvéreinek is el kellett menni dolgozni?
Az idősebb testvéreim, azok hatosztályt végeztek. És azok már dolgoztak, de a mezőgazdasági munkába dolgoztak. Én így nem jártam kidolgozni a mezőre vagy a földekre, mert mondom, akkor volt a TSZ-esítés, már is akkor én elkerültem a tanácshoz dolgozni. Ott dolgoztam. De tudod, mennyi volt az én fizetésem? 640 forint.
És mennyibe került mondjuk egy kiló kenyér akkor?
Hát azt hiszem, hogy 360. De akkor a 640 forintból elmondom, mit tudtam venni. Tudtam venni kis fehér neműt, tudtam venni egy pár cipőt, tudtam venni egy tavaszi kabátot. Most próbálj meg 640 forintból ilyesmit venni.
Tulajdonképpen ez egy milyen fizetésnek számított?
Hát mondhatnám az is, hogy az a legkisebb fizetés volt.
Mai összegben körülbelül az mennyi lenne?
Mai összegben az körülbelül lenne egy olyan 60-70 ezer forint.
Mikor tetszett férjhez menni?
55-be.
Hol házasodtak össze még ott leveleken?
Nem, itt Fehérváron. Itt Fehérváron házasodtunk össze.
És a család az hogy fogadta, hogy a Margit néni eljött onnan?
Hát tudod, abban az időben úgy volt, hogy mindenki menekült onnan a TSZ elől. És nagyon sokan úgy jártak fel Pestre dolgozni, hogy így ingáztak, és csak 2 hetenként vagy 3 hetenként, mikor, hogy tudtak hazamenni. Úgyhogy ott munkalehetőség a TSZ-en kívül más nem volt. És sokan eljártak így dolgozni Pestre, meg a legközelebbi városba, ahol volt munkalehetőség.
És a Margit néni itt Fehérváron hol dolgozott?
Dolgoztam a Videótonban is, aztán meg a Volánnál dolgoztam. Úgyhogy onnan jöttem nyugdíjba a Volántól, az anyagosztályon dolgoztam. A papa is ott dolgozott, gépkocsi vezető volt, ilyen anyagbeszerző.
Milyenek voltak például a Videótonban a munkakörülmények?
Hát ott nem soká dolgoztam, mert terhes lettem, és akkor még csak 3 hónap volt a szülési szabadság. És én, ahogy a gyerek megszületett, nem mentem vissza 3 hónapos korba, vagy éppen tél lett volna, vagy tél volt, és nem mentem vissza dolgozni, hanem otthon maradtam 3 évig. És utána már nem mentem a Videótonba vissza, hanem ide a Volánhoz.
A Volánhoz hogy került?
A papa már régen ott dolgozott, és akkor mondta, hogy az anyagosztályon van hely, gyere te is oda, mert ha onnan jövünk nyugdíjba, onnan lesz majd ingyen buszjárat. És volt is nekünk 65 év előtt a Volános nyugdíjasoknak volt szabad jegyük. Úgyhogy nekem jó volt, mert én mindenfele utazhattam a Volán busszal. Nem csak Fehérváron, hanem Pesten is, vagy akárhol.
Hogy emlékszik vissza 56-ra?
Hát 56 az egy nagyon szomorú esemény volt. Nagyon szegény papát beosztották a garázsba, garázsszolgálatra, mert tudod, akkor sokan menekültek nyugatra. És oda a garázsszolgálatba osztották őket azért, hogy a kocsikat ne húzkodják szét. De ez se volt egy veszélytelen dolog, mert ugye akik menekülni akartak, azok vitték a kocsikat, de azért hála Istennek nem lett a papának semmi olyan különösebb baja, de nagyon-nagyon nem akart a nép menni dolgozni. Megnövesztették a szakállukat. Azt mondták, míg az oroszok itt vannak, addig nem borotválkoznak. Meg ilyen dolgok voltak, úgy hajtották, jöttek a rendőrök, úgy hajtották a népet, hogy menni kell dolgozni. Mert aki nem megy, azt elviszik. Úgyhogy nehéz idők voltak azok is. Meg ugye kijárási tilalom volt, és hát bizony nem lehetett úgy mozogni, ahogyan más körülmények között. Nehéz volt, nem volt könnyű. Meg aztán sokat, ugye, akik hát vétlenek is voltak, azokat is nagyon sokat elvittek. Mindig féltem, mert papát is küldték, hogy Pestnek élelmet vinni. Hát egyszer elmentem vele Pestre. Aztán, hát ugye szétlőtték a kocsinak a hátulját. Szaladtunk, menekültünk, mondtam a papának, a sofőr sapkát dobd el, mert itt az úton, ha jövünk haza, hát hol vonattal tudtunk jönni, hol gyalog, mire hazaértünk. De ugye ki volt adva, hogy Pestnek élelmiszert kell vinni. És hát kik vittek, ugye, mint a volánosok, azoknak voltak kocsiaik, aztán megrakták itt krumplival, evel, avval, ami volt, aztán vinni küllött. Utána meg olyan helyzet volt, hogy azért mindenki félt.
Nem ismertek igazából részt venni mondjuk ilyen megmozdulásokban?
Voltak megmozdulások, voltak tüntetések március 15-én, de hát ugye itt Fehérváron nem igen volt, inkább Pesten volt. És ugye hallottunk arról, hogy ennyit letartóztattak, meg annyit elfogtak, de mi ott nem vettünk részt ilyenekbe.
53-ra, Sztálin halálára még tetszik emlékezni?
Jaj, annak nagyon örült mindenki. Nagyon örültek még azok a foglyok is, akik recsken voltak, és eljutott hozzájuk a hír, mert akkor már reménykedtek, hogy hát, ha megszabadulnak. Úgyhogy az hozott egy olyan fordulatot, hogy akkor már könnyebb lett a helyzet.
Többet mertek esetleg az emberek, egy kicsit úgy felszabadultabbak lettek?
Igen, igen. Hogy hát, ha itt most már azért valami változás fog jönni. És más is volt akkor már a helyzet.
Úgy miben volt más? Meg lehet ezt fogalmazni?
Hát talán jobban engedtek az oroszok is, meg hát a kormány maga is, hogy ezt így folytatni nem lehet. Mert azokat az embereket, akiket recskre, meg ki a Hortobágyra elüldöztek, és szerencsétlenítették az embereket, mert se munkát nem kaphattak, se tanulni nem tanulhattak a gyerekeik. Szóval az egy borzasztó állapot volt. Azt, aki nem élt ebbe meg, vagy nem élte ezt meg, az el se tudja hinni, hogy ilyen volt. És ezáltal úgy megfélemlítették a népet, hogy bizony mindenki igyekezett csöndbe maradni.
Voltak olyan közösségek, ahova mondjuk eljártak, és ezekről beszélgettek?
Még a családokba sem mertek ezekről szólni. Azok az emberek, akik a Málenki robotról hazajöttek Oroszországból, még azoknak megmondták, hogy nehogy merjenek szólni arról, hogy ővelük ott mi történt, mert akkor baj lesz. Úgyhogy ilyenről nem igen szabad volt beszélni.
Rákosi rendszerre hogyan tetszik emlékezni?
Hát a Rákosi rendszer ugye az egy olyan volt, hogy Rákosinak mindenbe kellett azt a parancsot teljesíteni, amit a Moszkva diktált. Úgyhogy ő nem tehetett mást, csak azt, amit ott diktáltak neki. Mert ha esetleg ellenkezik, akkor biztos, hogy lett volna helyette más. És ugyanazt kellett volna csinálni. Úgyhogy ez sajnos egy olyan helyzet volt, amiből nem lehetett. Hát ugye mi voltunk a vesztesek a háborúba, és tudjuk, hogy jaj a vesztesnek. Hát nekünk 7-szer jaj volt. Úgyhogy nagyon szomorú helyzetek voltak ezek. Amit mi megértünk, hát azt el sem hinnék mostani gyerekek, hogy mi mibe voltunk. Félelembe voltunk. Még a családok is, ha úgy esett a szó a családba valamiről, akkor azt mindig hozzátették, hogy ezt az iskolában nem szabad elmondanod. Erről senkinek nem szabad beszélni, mert akkor baj van. Nagyon sok embert elvittek ártatlanul, meg meghurcoltak. Mert ha valaki rossz indulatból feljelentette olyanért, amit nem is követett el, bizony elhurcolták. Jött a lefüggönyzött fekete kocsi, azt vitték.
Közeli ismerősök között volt ilyen esetleg?
Egy unoka bátyám volt, aki akkor a forradalom alatt, 56-ba, ezredesi rangba volt. Aztán mikor jöttek, vonultak be az oroszok, lőtték őket, hogy ne tudjanak behatolni. Hiába védekezett azzal, hogy parancsot teljesített, mert ugye nekik meg ki volt adva a parancs, hogy nem kell beengedni az oroszokat, ahogy lehet feltartóztatni. Hát szegényt elítélték, Vácra vitték, azt hiszem, hogy 3 évig volt a váci börtönben, de úgy, hogy a Duna folyt alattuk. És hol leengedték a hideg vízbe, hol fölengedték. Tönkrement teljesen a veséje. És úgy tudott megszabadulni onnan, hogy az apja ilyen módosabb gazdálkodó volt, és elsőnek belépett a TSZ-be, mert 5 fia volt, és azt mondták neki, hogyha nem lép be a TSZ-be, akkor mind az 5 gyerekét a katonaságnál munkaszolgálatra viszik. És így tudott megszabadulni Vácról, de annyira tönkrementek a veséi, hogy 42 éves korában meghalt. Úgyhogy ez az egy volt, akiről tudok, hogy hát ugye akkor katona volt. És nagyon sokan ugye hát azzal védekeztek, hogy parancsot teljesítettek, hát persze ugye azt nem ismerték el.
70-es, 80-as évek miben hoztak változást?
Hát azt lehet mondani, hogy a 70-es években aránylag hát azért már elég jó alakult a helyzet. Mert volt mindenkinek munkája, ha nem is fizettek bennünket annyira túl, de meg tudtunk venni ezt is, azt is, amire szükség volt. Úgyhogy akkor aránylag olyan elég jó helyzet volt. Már olyan értelemben, hogy jobb volt.
Tetszik emlékezni a holdra szállásra?
67-ben igen.
Tetszettek nézni esetleg tévén, vagy hallgatni?
Hát akkor még nem volt tévénk. Rádión tudtuk csak hallgatni. Úgyhogy hát az a nagy esemény volt, mert arra ugye hát mindenki csak felfigyelt. Hát nagy szó volt, az biztos, mert nagy esemény volt.
És melyik rádiókat hallgatták, úgy mondjuk kiskorától kezdve?
Hát kiskoromban volt falun az a kis úgynevezett néprádió, ilyen kis doboz volt, azt azért fölóltak azt a falra, az volt, semmi más. Tévé akkor hát nem volt, nem is. Sőt, még mikor ilyet hallottunk, hogy minden házba benne lesz a mozi, akkor úgy hitetlenkedtük és nem akartuk elhinni, hogy lesz az majd megoldva, vagy el sem bírtuk képzelni. És ime itt van ugye a tévé. Úgyhogy hát nekünk akkor ilyen elképzelhetetlen volt.
És a háború alatt is ezt a néprádiót hallgatták?
Igen. De olyankor aztán volt az, hogy nem igen lehetett hallgatni, mert nagyon zavarták. Meg hallgattuk Amerika hangját, ugye, hát azt is hallgattuk, de hát azok is csak bőszítették a népet. Úgyhogy 56-ban is, ugye, hogy majd jön a segítség, aztán nem jött senki. Magunkra hagytak. Amerika is csak a hasznot, meg nem segíteni akar az nekünk, hanem minél jobban kihasználni. Sajnos. Legalábbis ez a tapasztalat. Úgyhogy az orosz elment, jött Amerika. Egyik rossz, a másik nem jó. Úgyhogy sajnos. Ez a helyzet. A helyzetünk. És ez a korosztály valahogy nagyon meg van keseredve, mert már azt nem is bánjuk, hogy velünk mi lesz, mert már mi van még hátra, de már annak is nagyon örülnénk, hogyha a gyerekeknek, mert nem is a gyerekeknek, mert azok is már ott vannak az 50-nél, de legalább az unokámnak jobb lenne. De hát még az a reményünk sincs most már. Így alakult ez a helyzet, hát ezt aztán nem gondoltuk volna, hogy ebből ez lesz. Mert nem ezt akartuk. Nem ezt a rendszerváltás, akkor nagyon reménykedtünk, hogy na, majd kiment az orosz, aztán itt milyen jó lesz. De hát sajnos magyar állatok itt nem tudnak megegyezni az emberek. Csak az van, hogy egymással rivalizálnak, egyik jobban, mint a másik, elmondja mindenki, hogy kéne, mint kéne, nagyon szép az, ahogy elmondják, de marad minden a régibe. Sajnos. Ez a tapasztalat. Úgyhogy még reményünk sincs arra, hogy a mi életünkben már egy kicsit jobb fordulat, vagy valami jobb legyen.
A rendszerváltáskor ez teljesen másképp nézett ki, tehát hogyan élték meg azt az időszakot?
Hát nagy örömmel értük meg a rendszerváltást, tehát mindenki örült, felszabadult. Hú, kimegy az orosz, mi lesz itt, tejbe, vajba fogunk fürödni, nem kell ezt a rettenetes hadsereget itt tartani, nem beszolgáltatás ugyan 56-ban megszűnt, és hát nagyon örültünk neki. De ahogy távolodtunk a rendszerváltástól el, egyre inkább rosszabb lett. Minden maradt a régibe. Nem is, hogy a régibe, hanem azok kerültek a hatalomba, akik itt a népet ennyire kihasználták, meg elnyomták. Azoknak a gyerekei vannak, meg még azok, ott benne a kormányba. Ezt nem szabad lett volna megengedni. El kellett volna őket valamelyik úton, módon számoltatni, és meggyőződésem most is az, hogyha nem ezt csinálták volna, nem kellene ez a megszorítás legyen, ami most itt van. Mert azért fizettük ugye a járulékokat is hosszú évtizedekig, és akkor most minket sújtanak azzal, hogy még 300 forintokat fizessünk az orvosnál, mert ha ne adj Isten kórházba kerül, akkor ott meg naponta fizessen 300 forintot. Hát azért ezt nem gondoltuk volna, hogy még ezt megérjük. Mi már nem megyünk tüntetni, mert nem bírunk. Meg szeretnénk azért, ha jobb lenne talán tényleg nektek, gyerekeknek. De hát attól tartok, hogy még meg se született az az ember, aki itten tudna egy kicsit rendet rakni.
Román forradalomra mennyire tetszik emlékezni a 89-esre?
Hát emlékszünk, annak is nagyon örültünk, hogy ott is majd azért a magyaroknak jobb lesz, de hát szegényeket ott is nagyon sarokba szorították, meg hát ugye sokat börtönbe tettek ott is, úgyhogy ott se lett jobb a helyzet, hanem nagyon-nagyon megtorolták ott is a forradalmat. Ugye, hát akkor végig söpört talán Európán ez a forradalom, mert ugye volt Lengyelországban is, volt a Csehszlovákiában is, ugyanaz 68-ban volt, de hát mindenütt maradt majdnem minden a régibe, ugye. Az orosz nem akart mozdulni. Csak most, ugye, hogy a rendszerváltás előtt, hát valami csoda folytán sikerült elérni, hogy kivonultak innen.
A csehszlovák erre a 68-asra, ebből mi jutott itt?
Hát akkor nagyon szégyeltük magunkat azért, mert ugye a KGST keretén belül minket tolt előre az orosz, nekünk kellett elől menni. Hát ugye az is egy olyan szövetség volt, hogy ha valami történik a szövetségen belül, akkor hát menni kell nekünk is. De minket tettek, letöbdösték a magyarokat, hiába mondtuk mi nekik, akik itt már benn voltak akkor az országba, a csehszlovákok, hogy nem tehetünk mi arról, hogy oda tették a mi honvédségünket. Hát sajnos ez volt a helyzet, ugye, hogy nekünk kellett elől menni ott is. Hát az szomorú volt. Szomorú volt, nagyon.
Ez lehet az oka az ilyen mostani viszálykodásnak is, ami van tulajdonképpen azért még mondjuk szlovákok meg magyarok között?
Lehet, hogy nem felejtették el azt, meg aztán azért azt, hogy ugye sokat áttelepítettek a háború után, sok családot ide, aztán ugye ott maradt mindenük, csak egy kis, nem tudom én, egy 10 kilós vagy 20 kilós csomagot lehetett hozni velük. Hát sajnos ezt se felejtették el azért. És ez még mindig fájó pont. Ezek a sebek nehezen gyógyulnak, és nem is fognak talán. Amíg ki nem hal ez a nemzedék. Majd ha már kihal, akkor már talán a gyerekek vagy a fiatalok, ugye, akik ezt nem élték át, akkor már azok másképp fogják ezt felfogni, mint azok, akik megszenvedték ezt az időt. Mert azok bizony nem tudják ezt elfelejteni. Mert azt mondják, hogy megbocsátani meg lehet, de elfelejteni soha.
Régi újságokra tetszik emlékezni?
Igen, emlékszek, nálunk járt a Tolnai Világlapja. Hát az különösen Horthy Miklós családjával foglalkozott jobban. Más újság, meg azt hiszem, hogy a Szabadföld volt akkor.
Ez még mind a még gyerekkorában? Igen. Leveleken?
Igen, igen. És az járt, az az újság. Még ha hazamentünk évtizedekkel ezelőtt, még mindig találtam a padláson ilyen Tolnai Világlapját, és szerettem belelapozni a Horthy családról, meg Horthyt nagyon az a rendszer igen nagyra becsülte, de hát szerintem Horthy nem is volt az, akinek azt is beállították. Mert alig ha volt még olyan politikus, aki olyan helyzet elé lett volna állítva, mint a Horthy. Mert rossz helyen álltunk akkor is, de hát kényszerítették őt is. Úgyhogy ő se ezt akarta, mert ugye szeretett volna ő megegyezni, vagy fegyverszünetet kötni, de hát nem tudott. Hát nem éppen személyében ő volt a hibás, vagy felelős azért, amit a második világháború alatt történt. Úgyhogy most már kezdik azért pöcögetni, hogy nem úgy állították be Horthyt, ahogy a valóságnak az volt. Mert Horthy végeredményben nem egy arisztokrata családnak a sarja volt, hanem egy olyan közéi polgári, hát nagypolgári családból származott. És őt utálta az arisztokrácia, meg a nép se nagyon akarta elfogadni. Ugye elrabolták a fiát is, és azt mondták neki, hogy addig nem engedik el, amíg alá nem írja azt, amit a Hitler diktált. Hát ha valakinek a gyerekét elviszik, akkor bizony meggondolja, hogy most mit csináljon. Nem volt könnyű helyzetben.
Később milyen újságok voltak még, amiket olvasni tetszett?
Később? Hát nem is tudom még. Otthol már nem igen volt, hanem itt Fehérvár, amikor ide kerültem, akkor volt, hát még a mai napig is mindig ez a Fehér megyei hírlap, ami van. Úgyhogy nagyon, nincs is, a papa szeretett nagyon mindig az újságokat olvasni, mert városba ment, akkor mindig megvette, ami a sportot is, meg a más újságokat is, azt szerette úgy olvasni, de nekem nincs is arra annyira időm, hogy meg nem szeretek most már úgy. A Fehér megyei tévét meghallgatom, a Fehérvárit, és az mindig közli az, hogy mi, hogyan van, mi történt Fehérváron, és akkor abból tudom, hogy mi a helyzet, de úgy nem igen gyáratok újságot.
És most jobban tetszik szeretni mondjuk a rádiót, mint a tévét?
Hát a rádiót jobban, mert az valahogy úgy érzem, hogy az igazabbat szól, mint a tévé.
Melyik rádiót tetszik hallgatni?
A Kossuth rádió, az szeretem mindig meghallgatni. Meg a tévébe is, inkább a Duna tévét, mert az is igazabbat mond, mint a másik kettő.
Mióta tetszik hallgatni a Kossuth rádiót?
Hát én úgy csinálok, hogyha főzök, kiviszem a konyhába, és akkor ott bekapcsolom, aztán ott mindig mondanak, orvosi tanácsokat is mondanak, híreket is mondanak, meghallgatok mindent.
Egy jó pár évtizede már a Kossuthot, vagy volt előtte másik?
Hát a legjobban szeretem én a Kossuthot. Az a legjobb, és azt nagyon szeretem hallgatni, nem is kapcsolok át másikra. Mindig van benne valami érdekesség, ami úgy érdekel, vagy odafigyelek rá. Úgyhogy ezt szeretem. Este is mindig van olyan műsor, amit szívesebben meghallgatok, mint a tévét.
Horthy korszakra még valamennyire tetszik emlékezni?
Hát nagyon nem emlékszek arra, mert ugye 34-ben születtem, egész kis gyerek voltam én még akkor, úgyhogy arra nem igen emlékszek, de hát az élelmiszert azt úgy nem, hogy szereztük, hanem amit el tudtunk dugni a honvédség elől, mert aztán vitték ám a németek is, amit megtaláltak, meg az oroszok is vitték, ami el volt dugva, amit nem találtak meg, hát abból tudtunk hát valamit.
És hogy lehetett ezeket eldugni, vagy egyáltalán hova?
Hát a földbe elástuk. elástuk, és akkor voltak ilyen nagy kukorica szárból összekötözött kötegek, és akkor azt felé raktuk, aztán azt hitték, hogy ott van egy csomó kukorica szár. És hogy alatta mi van, hát azt nem igen piszkálták föl, csak akkor, mikor már elcsendesedett a helyzet, akkor kiástuk, aztán hát akkor ugye, ha nem romlott meg, akkor tudtuk még fogyasztani krumplit, vagy ezt, azt, ami ilyen volt. De hát mindent elvittek, állatokat is, disznókat is, mindent, ami olyan volt, még a lovakat is elvitték. Szegény papa, volt egy nagyon szép sárga lovunk, aztán már idős ló volt. Hát már csak úgy kegyeletből lett megtartva, mert nem igavonásra nem használták. Aztán elvitte az orosz. A papa kikísérte a kapuba, azt úgy megsimogatta, azt mondja, Isten veled, Bözsi. Azt jött be a papa, azt mondja, gyerekek, sírt a Bözsi. Megértette, hogy most őtet elviszik innen.
Felszabaduláskor arról már tetszett mesélni, hogy ugye akkor mindenki aztán ment közmunkára válogatás nélkül, gondolom, igen, nők, gyerekek, igen, mindenki. Abból az időszakból még mire emlékszik azon kívül, hogy ugye kellett újraépíteni ezt az egészet, akkor hogy folyt az élet?
Hát akkor valahogyan nagy megértéssel fogadta a nép, ezt meg kell csinálni, és hittünk abba, mert ugye szépen jött ez, hogy egyenlőség, testvériség, meg mi, és annyira hittünk benne, hogy itt most valami más, jobb világ fog következni, hogy mindenki igyekezett abba, hogy minél előbb rend legyen. És mi olyan hittel és olyan reménnyel álltunk oda, hogy itt valóban most elkezdődött valami, ami majd jobb lesz. És itt a nagy csalódásunk, hogy bizony ez nem jött. Úgyhogy nem nézte senki, hogy fizetségért, vagy ezért, vagy azért. Mindenki ment a tehetségéhez mérten, és csinálta, tette, mert hát azt láttuk, hogy ezt rendbe kell valahogy hozni, ugye, és nekünk kell rendbe hozni. Nem fog segíteni senki, mint ahogy nem is segített. Hát mondjuk a magyar az egy olyan nép, olyan náció, amikor nagyon nagy baj van, akkor össze tud fogni. Most is az árvíz, ahogy volt, ugye. Hát azért mente mindenki, igyekezett segíteni, amennyire tudott, de különben meg, hogyha normális, rendes, csendes a helyzet, akkor egymásnak esik, egymást irigyli. Szóval nem tudnak összefogni, nem tudnak egykoron pendülni. Pedig most is nagyon azt hiányzana, hogy azért az ország érdekébe, a nép érdekébe, hát valahogy, meg hát nem a multikat kéne itt annyira pártfogolni, hanem a saját népét, hogy azoknak lenne egy kicsit jobb a helyzet. Tehát sajnos nem ezt lát, nem ez van. És ez mindenkit nagyon-nagyon elszomorít. Nem csak a fiatalokat, mert ugye a fiatalok is hiába végzi el az iskolát, azon kell gondolkodni, hogy jaj, vajon lesz állásom, vagy hogy lesz, vagy mint lesz. Nem csak az idősek, mert az idősek azok már úgy vannak, hogy majd csak nem halunk éhen. De a fiatalok hogy, ahol a szülők nem tudnak segíteni? De hát azok is már miből segítsenek? Maguknak is elég nehéz a fenntartás. Úgyhogy sajnálom a fiatalokat, nagyon sajnálom, mert nekik se jobb most, mint annak idején nekünk volt a háború után. Pedig mennyi évvel vagyunk már a háború után.
Amikor Fehérvárra jöttek, akkor hol éltek?
Akkor albérlettel kezdtünk. Albérletben laktunk egészen egy évig. Akkor 10 000 forintért vettünk egy kis szobakonyhás lakást, ott laktunk 3 évig, aztán úgy cseréltük el, egy olyan udvari nagy udvar volt, és ott is csak szobakonyha spájz volt, de jóval nagyobb volt, és lehetett baromfit is tartani, meg még disznót is ízlaltunk, mert a papa vett ki Pátkán egy ilyen darab földet, és kukoricát termeltünk, aztán ízlaltunk disznót is, mert ott lehetett tartani. Nagy udvar volt, és volt hidas is minden, úgyhogy akkor már kicsit jobb volt a helyzet.
Hogy kerültek pont ide?
Úgy kerültünk ide, hogy feliratkoztunk lakásra. És tudod, akkor még úgy volt, hogy hosszú éveket kellett a lakásra várni. És ugye, ahogy épültek fel ezek a panellakások, hát 15 évig laktunk ott, és 73-ba jöttünk mi ide lakni. Akkor kaptuk meg a lakást. Mert a papa nagyon szeretett volna a családi házat, de én azt mondtam neki, hogy én se a Maroshegyre ki nem megyek, se a Mária völgybe, mert ott mindenütt buszhoz vagyunk kötve. Hát pedig lehet, hogy jobb lett volna, mert akkor még olcsók voltak a telkek, de hát aztán így ide jöttünk, mert 15 év után aztán úgy megkaptuk, ezek ilyen szövetkezeti lakások voltak, nem tanácsi. Úgyhogy 73 óta lakunk itt.
Mennyi ideig voltak feliratkozva? Tehát ugye 15 évig laktak ott. Mennyi évet kellett várakozással tölteni?
Több mint 10 év. Akkor még a kocsik is úgy voltak, hogy fel kellett iratkozni. És a kocsira is több mint 10 évet kellett várni, mindig hozta az újság a sorszámot, és mondom, több mint 10 évet vártunk a kocsira is, hogy megkaptuk. Nem úgy ment, hogy na most elmegyek, azt veszek egy kocsit. Ilyen nem volt. És nem volt, még a típusa is, hát ugye Lada volt a miénk. Meg Trabanttal jártak sokan. Még most is, hát nem olyan világot értünk meg. Hát 149 ezer forint volt, úgy emlékszem, a kocsi. Amikor eladtuk, akkor meg eladtuk 220 ezerért. És jött egy olyan rendelkezés, hogy egy családba csak egy telek lehet. Hát ugyan a Jutka nevére lett iratva, de ugye a Jutka még kiskorú volt, és el kellett adni a Négyes utcai telkedben, bár a papa azt szerette volna, hogy inkább ide a Négyes utcába építkezzünk, de a Jutka annyira kötötte az ebet a karóhoz, hogy ha ti azt eladjátok, a 15-ös utcát, akkor én oda többet ki sem megyek. És így megmaradt a 15-ös utcai.
Emlékszik még arra, hogy mire másra kellett még feliratkozni, ugye lakás, autó, még mik voltak ilyenek?
Még bútorra is édeském. Konyha bútort irattunk, tudod, volt az, még lehet, hogy a nagymamának volt ilyen elkerekített, világos, meg zöld színnel kombinálva. Akkor a sort álltam, hogy egy fél napig ott álltam, mire oda kerültem, hogy felírtak a konyha bútorra, és azt is több hónapra kaptuk meg. Úgyhogy nem lehetett így, hogy bemegyek az üzletbe, azt veszek egy szekrénysort, vagy akár egy konyhabutort, vagy akár egy asztalt. Azt föl kellett iratkozni. Szóval ilyen világ volt. Nem is tudjátok azt, hogy mi volt. Jegyrendszer volt. Hát mindent jegyre kaptunk. Kenyeret, mindenféle élelmiszert. Aztán később megszűnt az, mikor már így megindult a termelés, a mezőgazdaságban termeltek, ugye a földeken, akkor már megindult, nem volt jegyrendszer, de bizony 3 vagy 4 évig is jegyrendszer volt háború után. Pártag jelölt volt az Eliz az iskolába, és gondolhatod, hogy az meg se tudott szólalni, mikor felkérték, hogy feleljen, egyáltalán nem tudott megszólalni. De nem merték a tanárok egyest adni neki, vagy megbuktatni, mert pártag jelölt volt. És egyszer nagy mérgünkben, mert mindenki haragudott rá, az Eszter, vagy Ernestinával, kiírtuk a fali újságra, hogy Biró Eliz nagyszamár, minek jött az iskolába, menjen inkább a pártba. Hát meghúzoltak bennünket, hogy ki volt, azt mondja a Manci néni, te, Margitkám, legalább tagad le. Ugye behívtak az igazgatóhoz, azt mondja, férfi volt az igazgató, mondja, Margit, maguk voltak. Mondom, és ha én voltam? Csak azt mondtuk, ami igaz, mert mindenki utálta az Eliz, tehát pártag jelölt volt is, és egyszerűen nem merték a tanárok megbuktatni, hiába nem szólalt meg, azt mondták neki, nos Eliz, meddig tartott a 30 éves háború, arra se szólalt meg, mikor a szájába adták, hogy meddig. Szóval ilyen helyzet volt.
Hogy épp újságíró szeretett volna lenni?
Mert az sokat utazik, jön, megy, és szerettem volna. De hát ugye ketté tört a TSZ, elvitt mindent.
És szeretett írni is?
Hát már úgy, hogy szerettem úgy benne lenni, mikor volt ez a kisz, meg dísz, meg minden, aztán, hát ugye a fiatalok, mint akkor, most is összejöttünk, aztán ott voltak ugye ilyen kis mulatozások, tánc is, ez is, az is, hát úgy mindig olyan az élbolyba voltam, tudod?
Tetszett cserkész is lenni, vagy úttörő?
Úttörő voltam, cserkésznek nem lehetett lenni, hát az tiltották az a háború előtt volt, meg most van, de abban az átkosban nem lehetett cserkész, az nem enged, az nem jó szemmel nézték, nem szabad volt.
És milyen voltak úttörőnek lenni, vagy milyen feladataik voltak?
Feladataink? Olyanok voltak, hogy szavazáskor kivezényeltek bennünket, és ott kellett énekelni, de olyan hülyeségeket kellett énekelni, például az, hogy marsalsegély nem kell nekünk, van magunkhoz való eszünk. Meg válasz most a dolgozó, arra ad most választ, jólétkelés, szabadság, ami békét áraszt. Hát ugye, gyerekek voltunk, hát énekeltük, mit csináljunk. Hát ilyenre használtak fel bennünket. Hát mit tudtuk mi azt, hogy most esetleg hülyeségeket csináltatnak velünk? Hát kellett csinálni. Minket vezényeltek oda. A mai gyerekekkel már ilyet nem lehetne csináltatni, mert ezeknek már több eszük van.
Mire tetszik a legszívesebben emlékezni?
Hát az az igazság, hogy nem vettük mi azt komolyan, az egészet. Csak úgy, hát jó, hát ez van, akkor ez volt, ezt kellett csinálni. Ezt diktálták. Olyan szívesen nem gondolok ám rá vissza, mert hát jó, akkor az a helyzet volt, ugye, és más nem lehetett mit csinálni, csak amit úgy diktáltak. Hát ott is volt ugye egy előjáróság, akár egy kis faluba, vagy akár egy kis településen, és azok mind a rendszer emberei voltak. És akit észrevették, hogy nem ő velük tart, avval bizony kitoltak. Meg már amikor dolgoztunk is, hogy aki nem ment el például egy ilyen május 1-i felvonulásra, az bizony nem kapott prémiumot vagy jutalmat, mert azt gondolták, hogy az ellenük van, azért nem megy. Pedig volt elfoglaltsága, vagy mit tudom én, vagy éppen nem volt kedve menni, vagy hülyeségnek tartotta. De azért úgy általában elmentünk, mert azért mindenki ragaszkodott ahhoz, hogy hát azért csak kapjunk egy kis jutalmat, ha már másképp nem megy. Úgyhogy elmentünk. Szóval nem egy leányálom idők voltak azok, de hát ebbe kellett élnünk, hát ez volt akkor.
De és aztán 56-ban ti nem akartatok kimenni?
Van nagyapád. Nagyapád ki akart menni. Gyere, mama, menjünk ki. Mondtam, apa, én nem megyek. Itt van ez a... Mert nekünk meghalt az első két gyerekünk. Akkor volt pici az Ági, pár hetes. Mondom, hova menjek én ezzel a gyerekkel, én sehova nem megyek. Úgyhogy itt maradtunk. De talán jó is, hogy itt maradtunk. Mert hát ott is a nagy semmibe mindent előről kellett volna kezdeni, meg hát pici gyerekkel én nem ismertem volna útra kelni.
Hova mentek volna?
Hát csak az osztályokhoz lehetett volna menni, és esetleg onnan tovább, ha... Hát sokan kimentek az ismerősök közül, és azért, akik kimentek, valahogy többre vitték. És most szállingoznak, jönnek visszafele, már nyugdíjasok, és jó nyugdíjat kapnak, és itt urasan megélnek belőle.
De ti akkor nyelvet nem beszéltetek, ugye?
Hát Judit, Petikém, akkor csak orosz volt. A középiskolákban orosz volt. De hát olyan a helyzet volt, hogy a tanárok se vették komolyan. Hát leérettségiztek úgy a gyerekek, hogy egy igét nem tudtak elragozni oroszból. Hát nem is voltak, a tanárok se olyan felkészültek, azok se vették komolyan. Aztán, hát pedig jó lett volna komolyan venni, mert az a helyzet, hogy azért a keleti nyelv is, de mégiscsak egy idegen nyelv. Úgyhogy akkor más nem volt. Háború előtt volt a német, az volt a kötelező, ugye, mert akkor azok voltak itt. Háború után meg lett az orosz. Hát ezek a gyerekek, amikor kitört a forradalom, aztán ugye azok már úgy azért tudtak oroszul jobban, és mondták az oroszoknak, hogy akik már itt bent tartózkodtak akkor, hogy mink nem ellenetek harcolunk, hanem ennek a nagyobb darab kenyérért. Azt jöttek az oroszok is a vizeikkel, a forradalmárokkal együtt, a tankkal. Hát azok is jöttek, velünk voltak, azok támadtak meg minket, akiket aztán úgy behoztak, mert ezek nem akartak ellenünk harcolni, akik itt voltak. Aztán ezeknek meg azt mondták, hogy Suez-nél vannak, nem tudták azt se, hogy hol vannak, hogy Magyarországon vannak egyáltalán. Fogalmuk se volt, hogy hol vannak. Csak küldték őket, hogy itten megtámadták az imperialisták, és azokat le kell verni.
És így a 60-as, 70-es években, vagy nem féltetek attól, hogy atomháború lesz, amikor feszült volt a helyzet, ugye?
Hát attól mai napig is lehet félni, Petikém, hogy akár mikor, ne adj Isten, ott van egy földrengés, ahol ilyen atom lerakat van, vagy valami. Hát most is lehet félni tőle. De hát az se lehet, hogy állandó félelembe éljünk.
Akkor így a lakosságot így készítették arra, hogy ilyen lehet, vagy volt?
Hogy ne készítettek, persze, hát menni külött ilyen légó gyakorlatokra. Tudod, vitték például, na, kitelepíték mondjuk Úrhidát. Mentek a kocsikkal, a papa is volt, be voltak osztva. És akkor szállítani kellett telepíteni a népet. Hogyha esetleg jön egy olyan helyzet, hogy ki kell a falut üríteni, akkor ne érje váratlanul, hanem legyenek tapasztalatok, hogy mint bonyolítsák ezt a dolgot. Hát persze, menni külött ilyen tanfolyamok voltak, még az asszonyoknak is menni kellett. Este voltak ilyen tanfolyamok, amire kaptunk kis papírt, kis cédulát, hogy ezt elvégeztük, mert ezt mindenkinek el kellett végezni.
Kubai rakétaválságra?
Kubai rakétaválság az a, mikor a Kennedy ott megbukott, vagy nem megbukott, hanem hát ott nem tudta elfoglalni ugye a Kubát. Ott visszaparancsoltak, emlékszek rá, de olyan nagyon...
Akkor itt mennyire számoltak be erről itthon?
Hol? Volt erről szó, hogy nem, erről mindig beszámoltak, az imperialisták el akarták foglalni Kubát. Persze, hát ezt közzétették. Hogyne. De hát nem tudom, hogy most aztán mire alakul majd a Castro halála után, mert már nagyon úgy néz ki, hogy ő esetleg elbúcsúzik.
Ti a Kádárhoz hogy viszonyultatok? Népszerű volt, vagy utáltátok, vagy a Rákoshoz képest azért jobb volt? Milyen volt a Kádár?
Hát az a helyzet, hogy Kádárt sem lehet személyébe úgy felelőssé tenni a helyzetért, mert ő sem tehetett mást, mint amit diktáltak neki. Lehetett volna Kádártól sokkal rosszabb. Hát szeretni nem szerettük, mert akinek a családjába volt olyan, akiket meghurcoltak börtönbe, meg esetleg fel is akasztottak, hát az biztos, hogy nem fogadta el a Kádárt. Mint ahogy a népnek nagy része se fogadta el. De nem tehetett mást, mert hát akkor ez volt, ugye. Hát tudomásul vette a nép azt, hát nem vette tudomásul, de olyan belenyugvással, hogy hát nincs más, ezzel el kell fogadni ezt a helyzetet. Mert mi lettünk a háborúban a vesztesek, és ugye hát minket így megsarcoltak. Hát az orosz persze, hogy ugye jóvátételt évekig fizettük neki. Az nagyon szomorú volt az a jóvátétel. Mert volt olyan, hogy nem termett annyit a földje, mint amennyit be kellett szolgáltatni. A gabonától kezdve mindent, aztán nem számított, hogy nem maradt a családnak kenyér. Lesöpörték a padlásokat szigorúan, mert a beszolgáltatást teljesíteni kellett. Hát ez volt, sajnos.
Szerinted mikor volt könnyebb az élet, a 70-es, 80-as években, vagy most?
Hát megértük a Rákosi rendszert, minden nyűgével, minden bajával, de nagyon félünk, hogy ez még sokkal rosszabb lesz, mert a Rákosinak még volt mit elvenni, de itt most már azok túl vesznek el, akik így is nagyon a padlón vannak. A szerencsétlen kis nyugdíjasoktól, akiknek már szinte a megélhetés is nehéz. Attól félünk, hogy ez még sokkal rosszabb lesz, mint a Rákosi rendszer.
Kádár halálát ezt hogyan élték meg?
Kádár halálát felélegezve vettük. Igencsak felélegeztünk, hogy na, majd most már talán megint alakul egy kicsit jobbá a helyzet. Mert jó, voltak, akik szerették a Kádárt. Azok szerették, és mai napig is még azok pártolják, akik belőle éltek. Mert akik ott voltak közel a tűzhöz, azok jobban tudtak létezni, mint azok, akik esetleg hát szembeszegültek vele. Hát azokat mindig félretették, mindig elnyomták. Nem volt egy jó dolog a Kádár rendszer, de jó, rosszabb is lehetett volna. Mert azért lehet, hogy lett volna egy olyan, aki még rosszabb lett volna, mint a Kádár. Úgyhogy egy személyben nem lehet felelőssé tenni őtet azért, ami itt megtörtént. Nagy része volt benne, hogy így alakult a helyzet, de teljes mértékben nem lehet felelőssé tenni.
Elhangzott Van múltad, az első pesti egyetemi rádió történelmi hangtára. Visszaemlékezések, életutak. Nagy Pálné. A felvételt Kajári Bettina készítette 2007. márciusában.